anyá és pásztora. A pap felállott a katedrában, megköszörült a torkát, és hozzáfogott a prédikációhoz. Mai beszédem alapigéje tehát a Jézusi ige. Engedjétek hozzám a kisdedeket. Megállott, nagyot lélegzett, körülnézett a gyülekezeten. Valami kis megmozdulás volt. Ez a mozgás azonban nem volt az, mint máskor, hogy jobban fészkelődjenek a hallgatáshoz, vagy hogy a lányok a kezükben tartott virágbokrétácskát még egyszer hivatalos szertartásos módon megszagolják, holott semmit sem éreznek a szakból, csak azért teszik, mert ez a mozdulat engedélyezve van. A mozgás, a pap jól érezte, egy kis nyugtalanság volt. Mit akar már megint ez az új pap? Vakarta meg az állát némely öreg paraszt. S a pap valóban azt akarta, leckét tartani a gyerek problémáról ebben az egykés faluban. Hivatalos utasítást kapott, hogy húsvét utáni első vasárnapon erről kell prédikálni. Ugyanis a főhercegnő vezetése alatt álló egyesület, amely a nép üdvéről gondoskodik, a szalonokban, meghívta a pesti püspököt egy teájára, és megígértették vele, hogy ezen a napon prédikációt tartott az egész egyházkerületben a gyermekáldásról. A pap fiatal volt még ebben a községben, s a kerületben is. Nem tudta, melyiknek kell eleget tennie a népnek, amely nem akar hallani, vagy a püspöknek, aki hallatni akar. Igyekezett tehát szép költői beszédet mondani. Elébb megrajzolta Jézust, ahogy a gyermekek körülveszik, aztán a családanyát, amint a gyermekcsoportban oly édesen és boldogan él, mint a madáranya a fiókái közt. Elmondta, hogy a szülőnek a legjobb befektetés a gyermek, mert a gyerekeinek a szeretete édesíti meg, és teszi könnyűvé öreg napjait. De mégiscsak rá kellett érni a témára, hogy milyen annak a családnak az élete, ahol az Isten megvonta az áldást, és csupán egyszer látogatta meg áldása a jó édesanyát. A gyermek, ha egyedül van, üres életet él, elkényesedik, kis zsarnok lesz. Ha felnő, ezt mind átviszi az életbe. Nem lesz elég ember, elég férfi, elég nő. A születésével együtt járó hiányokat magával cipeli, és az élete üres marad, mint a fészek, ahonnan kikerült. Itt azonban már az egész gyülekezet nyugtalan volt. Mindenki izgett, mozgott, újra leült, kezét letette, felvette, az asszonyok kendőjükkel a szájukat törülgették. Az emberek komoran néztek maguk elé. Szóval nem volt meg az a jó kálvinista templomi hangulat, amikor nem kell odafigyelni a pap szájából pergő, gyönyörűen hosszú mondatokra, amelyeket úgysem ért egyszerű halandó, s a pap hangjának muzsikáján a meglettek szép engedelmesen tudnak egyet szundítani. Nem, itt mindenki izgalmasan várt, és félve lesett, mintha egy közeledő szerencsétlenség fenyegetne, és az be is következett. A papot ez a nyughatatlanság elsodorta, amiről pedig nem is akart beszélni azoknak a családoknak az életére, ahol a Jóisten elküldötte osztó angyalát. Az ajtók azonban bezárulva állottak, és elutasították őt az áldással. Sőt, vannak anyák, akik a bűnhöz fordulnak, hogy elhárítsák magukról a legfőbb isteni áldást. Hát bármilyen óvatos is volt, mégis mindenki azt értette, amit akart, hogy értsenek. A merénylet megtörtént, a pap valamiképpen jelezte a magzat elhajtást. A gyülekezet olyan lett, hogy már azt lehetett hinni, hogy rögtön felállnak és kimennek. De a századok alatt kialakult rend szelleme visszatartotta őket, s a pap is elkanyarodott, és megint csak virágos rétre sietett, és a saját gyerekkoráról mesélgetett. Ahogy a rét pázsitján gyermektársaival paradicsomi örömökben táncolgatott. Na végre befejeződött a beszéd, amely már olyan lett a végén, mint valami bocsánatkérés. A pap még azt is jelezte, hogy ezt a prédikációt nem a maga jó szántából mondta el, hanem felső butasításra, mert a haza nagyjai elhatározták, hogy az egész magyar néphez intő és lelkesítő szózattal fordulnak újságokon, könyveken és a prédikációkon keresztül, hogy ezt a nemzeti szerencsétlenséget megszüntessék. Ő tehát, mint Istennek és a hazának egyszerű szolgája, csak engedelmeskedett ennek a parancsnak, és ezért őt meg ne kövezzék, szeretett hívei. Mikor a katedráról leszállott, és helyet foglalt a régi mennyezetes papiszékben, és körülnézett, látta, hogy minden arc elfordult tőle, senki se néz rá, és aki mégis ránéz, szemrehányó tekintettel. Hogy a templomból az utolsó ének hangjai alatt előbb az iskolás lányok, aztán az öregasszonyok vezetésével a közönség a megszabott sorrendben kiment, ő utolsónak távozott tanítókkal. A templom előtt néhány nagy gazda állott, ahogy szokás. A pap hozzájuk lépett, nem tudta, mivel köszöntsön rájuk. Szép tavaszunk van, mondta. Úgy látszik, az idén a jóisten jó termést ígér. A kurátor hüngetett rá. A pap sorra kezet nyújtott nekik, mindnyájan kezet fogtak, de valahogy úgy Újhegyről csönd lett. Akkor a kurátor azt mondta, tiszteletes úr, én voltam a harctéren, én is, mondta a pap. Hát akkor a tiszteletes úr is látta, amit én végigcsináltam, a doberdón. Látta a doberdón, hogy lőttek le bennünket? Úgy hullott ott az ember, mint a falevél, mikor össze megrázza a fát a szél. Úgy pusztultunk ott, kérem, hogy egy századból 5-6 ember maradt, csak úgy pukkant a test. A gránátok úgy vágták fel az embereket, hogy a feje, keze, lába külön repült az ég felé. Én kérem, akkor azt mondtam, hogy az is bolond, aki gyereket küld ide. Uram, egy fiú gyerek elég egy családba, mert az egy fiút felmentik, mint család fenntartód. Tehát többit oda kell adni. Azért neveli a szülő nagy keservesen a gyerekeit, hogy a végén a háborúba parancsolják őket meghalni. A pap nem szólott. A haza mindnyájunkkal rendelkezik, mondta aztán. A haza, ismételte a kurátor. Mit ad nekünk a haza, tiszteletes uram? Kérem, mi is lőttük az olaszt. Azok is úgy hullottak, ahol sikerült, mint a nyúl. Meg mint tavasszal hernyő, amikor az ember az ujjával nyomja szét őket. Mi nem vétettünk nekik, ők nem vétettek nekünk. De hát ott meg kellett halni. Hát nekem ne prédikálják a gyereket. Örüljön az a gyerek, amik meg nem született, hogy meg ne kelljen neki kóstolni ezt. Nincs igaza, mondta gyöngén a pap. Nincs mindig háború. A maga apja, nagyapja nem volt háborúban, szépen éltek a földjükön, a falujokban. Márpedig arra sok ember kell, hogy békében az életet élni lehessen. Sok gyerek, sok segítség, sok öröm. Megszólalt a törvénybíró. Tiszteletes uram, az én családom abból gazdagodott meg, hogy itt mindig egy gyerek volt. Az én nagyapámnak egy gyereke volt, egy fiú. Volt neki 20 holdja, ő is elvett egy 20 holdas lányt. A fiára már 40-et hagyott, a fia elvett egy 60 holdas lányt, ammán a fiára 100 holdat hagyott. Én már az apámtól 100-at örököltem. Elvétették velem a szüleim a mostani feleségemet, annak 80 holdja volt, én már az egy gyerekemre 180 hódot hagyok. A gazdák bólogattak, helyeseltek. De mit csinálnék én, ha nekem 4 gyerekem volna, és mindeni csak 45 hódot örökölne? Lenne belőlük kis gazda. Így bizony nagy parasztok lesznek az ivadékai mindig. A pap megcsóválta a fejét. Lássa, nekem 4 gyerekem van, de egyet se adnék oda belőle. E magának könnyű, tiszteletes úr, mert maga a község költségén kitanítatja a gyerekeit, ha 12 van is. Azokból aztán urak lesznek, megélnek. De a parasztnak ezt nem lehet urak. Azért a papok sem mind így gondolkoznak, mondta egy másik nagy gazdas, begombolta magán a vadonatúj bőrkabátot. Itt volt a régi papunk, mikor megválasztottuk, legényember volt, és az is elkezdett bennünket vergálni, hogy mén is gyerek. A tanítónk akkor az egyik parasztjányt vette el, és annak már csak 2 gyereke volt. Azt mondja az a tanító a papnak, Majd meglátjuk, ha a tiszteletes úr megházasodik, hány gyereke lesz. No, a pap megházasodott, és lett neki 2, nem lett több, pedig akkor is elég nagy volt a parókia, elféltek volna, de nem lett azért neki se több, 2-nél. Meg is mondta neki a tanító, no, tiszteletes úr, maga is megállott a 2-nél. És arra a papnak nem volt mit felelni. A pap körülnézett az embereken, ezeknek mind csak egy gyereke volt, legfeljebb 2. Ha az első fiú volt, akkor nem jött utána több. De ha az első lány volt, akkor még egy fiút próbáltak. De ha lány lett, avval is beérték. Ott állott azonban egy napszámos ember kisé távolabb a nagygazdáktól. Erről tudta, hogy egy serege van. Odaintett neki. No, barátom, maga mit akar mondani? A szegény ember odalépett. Csak azért jöttem, tiszteletes uram, mondta alázatosan a levélek alapját, hogy tessék megkeresztelni a 6. fiamat. Nagyon derék. Hát, maga nem fél a gyermekáldástól. Lássa, milyen szép, s milyen igaza van, hogy a hazának itt van csak a reménysége a szegény emberekben, akik még nem félnek a Jóisten áldásától. Jó is lesz magának, ha megöregszik, ha nincs is vagyona. Lesz, aki eltartja öreg napjaira. A szegény ember legyintett. Tiszteletes uram, én arra nem számítok, mert tudom én azt, hogy könnyebb egy apának eltartani 10 gyereket, mint 10 gyereknek egy apát. Erre a nagygazdák öntelten nevettek, és éppen el akartak oszolni, hogy a vasárnapi tyúkleveshez hazaballagjanak, amikor sietve jött egy asszony. Tiszteletes úr, tessék harangoztatni, meghalt Bocskor Pista. Nagy hír volt. Bocskor Pista a község legnagyobb gazdái közé tartozott, a kurátor unokaöccse volt. Meghalt, mondták. Meghalt. No hát ez hamar kész lett. 27 éves volt, és meghalt a borítalban. Nem bírt a szegény. Hát bizony, nagy vállalat volt. A pap már ismerte az embert, s a történetét. Bocskor Pista egyszer harmad magával 3 nagy gazda fiú, nagyot mulattak egy virág vasárnapján, tök részek lettek, és azt mondták, jó volt, eztán mindig ezt tegyük. Kezet fogtak, és megesküdtek, hogy eztán minden nap tök részegre isszák magukat. Éppen fiatal házas volt mind a 3, és úgy megtartották a fogadalmukat, hogy attól kezdve nem volt józan napjuk. 6 évig bírták, s most meghalt az első köztük, a Bocskor Pista. No lássák, mondta a pap, mire visz az egyke? Ez is egyke volt, mind a 3. Ezért voltak olyan büszkék és kényesek. Nem szólhatott nekik se apjuk, se anyjuk, se a bíró, se a rokonság. Hozzá voltak szokva kisgyerekkoruktól, hogy nekik minden szabad. És most 27 éves korában meghalt a vezető. Majd jön a többi is. A gazdák hallgattak. Ez igaz. Súnyin néztek a papra. Majd meglássuk, hogy tiszteletes úr, hogyan fog prédikálni a koporsónál. Ezzel elváltak. És az a 2 nap, ami eltelt a temetésig, azzal telt, hogy az egész faluban mindenki azt várta, hogy a pap mit fog mondani a temetésen. A pap elhívatta a halott legközelebbi rokonát, és azt mondta neki, mondja el, Kend, ennek az embernek az életét. Az ember ránézett a papra, és csak annyit mondott. A papok a legnagyobb hazugok. No, kiáltott fel a pap, miért mondja ezt nekem? Én még tudtam, már sose hazudtam életemben. Majd most fog. Ez az ember volt a legnagyobb gazember a faluba, de a tiszteletes úr meg fogja dicsérni a koporsónál. Hát nem fogom. A pap sokáig tűnődött, hogy mi legyen a textus, végre talált egy jó mondatot a példabeszédek könyvében. Ne légy bolond és istentelen, hogy idő előtt meg ne hallj. A temetésen az egész falu együtt volt, a község apraja nagyja, Már a család a legnagyobb família volt, és mindenki tartotta a rokonságot. A koporsó mellett ott sírt a halott fiatal gazda édesanyja és a felesége, egy kis lánykájuk, aki szemmel láthatóan degenerált volt. Drágán öltöztetett kis nyomorult, mint a cifra koporsó. Mikor a papa textust elmondta, az egész falu megint nyugtalan lett. Nem tetszett nekik a bibliai ige, ne légy bolond és istentelen, hogy idő előtt meg ne hallj. A pap azzal kezdte, hogy az élet az Istennek a legnagyobb adománya. A többit csak ez alapon lehet kapni, elfogadni és megérteni. Élet nélkül nincs világ. Aztán elkezdett arról beszélni, hogy milyen csodálatos, hogy vannak balgák, akik ezt a legfőbb jót nem értik és nem becsülik. Ilyen balgaságuk, ha valaki túl dolgozza magát, és beleszakad a munkába, és a pénzgyűjtésbe. Vannak, akik játéknak nézik az életet, és célzott egy falubelire, aki a jeges folyót átúszta, és belehalt. Vagy itt vannak, akik agyon eszik, agyon isszák magukat. Ez a friss sírhant arra int keresztény testvéreim, erre már zúgott a tömeg. Ez a fiatalember nem az első, nem is az utolsó, aki a mértéktelenség bűnének áldozata. Ezt kell tenni ebben a mai világban, amikor a haza meg van roncsolva, mikor mindenfelől ellenségek vesznek körül. Ne legyetek balgák és istentelenek! Másnap a kurátor megjelent a papi háznál. Megállott komoran a pap előtt. Mire való volt, mondja, az én öcsémet kiprédikálni? A pap úgy járt, mint a bátor emberek, akik könnyedén követik el a sértést, aztán megijedve igyekeznek jóvá tenni. Nézze, kurátor uram, mondta, nekem ez kötelességem. Itt van a beszédem, elküldöm az esperesnek, maguk menjenek el hozzá. Ha nem volt igazságos, ha olyat tettem, amit nem szabad, alávetem magam az egyházi bíróság ítéletének. A kurátor morogva mondta, no, azt várhatjuk, varjúnak nem válja ki a szemét. Az esperes csak ugyan a papjának adott igazat, a falu fel volt bőszülve, s várták a bosszú óráját. Mikor legizzóbb volt a hangulat, meghalt a 300 holdas nagygazda, a falu leggazdagabbja. A pap megkapja a halottként céduláját, rajta áll, hogy halál oka alkoholizmus krónika. Meg is kérdezte később az orvos, hogy hol tanult latinul. Hát most mit csináljon? Ugyanúgy halt meg, mint az előbbi fiatalember, ahogy a parasztok mondták, meggyújt benne a pálinka. Megjelent nála a család. Tiszteletes úr, mink arra kérnénk, hogy ne a tiszteletes úr prédikáljon a koporsónál, hanem egy másik faluból hozzunk papot. Nagyon jól van, mondta a pap. Csak a stólát nekem is meg kell fizetni. A másik faluból való pap azonban nem vállalta a temetést. Kényes dolog az ilyen, azért a pár pengője nem vállalta, hogy a kollégája mezébe kaszáljon. A család visszaszégyenkezett a paphoz. A pap ott tartotta a nagygazda vejét. No, barátom, beszéljen nekem valamit az apósáról. Milyen ember volt, de jót mondjon róla. Csak jót, ha tud. Dicsérje meg nekem az apósát. A vő elgondolkozott. Annyit mondhatok, hogy nagyon jó ember volt, mindenkinek adott, nem mehetett hozzá se gazdag, se szegény, aki kért tőle, annak mindnek adott. Annyi az adós, ahogy mi nem is tudjuk, ki mivel tartozik. Írás se kért, csak osztogatta a vagyont. A pap félt, hogy mindjárt elromlik a dicséret, mert a könnyelműség felé hajlott a dicsőítő ének, a könnyelműség dicsérete pedig a paraszt szemében nagyobb vád a fukarságnál. Belevágott. Elég, nekem többet ne mondjon. Már tudom, mit fog beszélni. Azt a textust választotta a Bibliából, hogy legyetek irgalmasok, mint a ti atyátok, irgalmas ti hozzátok. Ebből építette fel a szónoklatát, mondván, hogy a Krisztus Urunknak sok parancsolatja vagyon, olyan sok, hogy a gyenge földi ember meg se tudná tartani valamennyit. De ha már egyet megtart, az is jó. Mert ha a végítéletkor az angyal megkérdi, mit tettél? Ez a felbarátunk azt felelheti, hogy jót tettem. Meg lesznek bocsátva a többi bűnei. Hát a falu nem volt megelégedve. Mikor a temetőből visszafordultak, egy csoportból kiválta a bocskolpista édesanyja, s dűtő tajtékozó sivította. Az egyiknél be lehet húnni a szemet, a másiknál nem? Hiába csitították. Hallgass, légy csendbe! Nem hallgatok! Az én egyetlenemet kiprédikálta a pap. 100 hölgyfölgye volt a fiamnak. 30-at elivott a lelkem, de megmaradt 70. Rászánom, hogy ez a pap elpusztuljon a faluból. A papnak nehéz élete lett a faluban. Nézte a szép magyar falut, ami olyan szép volt, amilyen kevés van az országban. A 100 év előtti nagy tűzvész után tervszerűen építették újra, és mindenfelé nagy cserepes házak, gyönyörű kúriák. Jó föld a határba. Még a mostani ínséges évben is 16 mázsa búza volt az átlagos termés. Gazdag falu, gőgös falu, büszke magyar falu. A legközelebbi vasárnap kevesen voltak a templomban. Kiderült, hogy a bocskorpista rokonai a templom kapujába állottak, onnan térítették vissza a népeket, hogy ne hallgassák ezt a papot, aki az egyke ellen mert prédikálni. Meghalt a 3 részeges fiatal gazda közül a második is. A pap arról prédikált, hogy az élet mulandó. Nem szólt arról, hogy a 3 gazda úgy szokott mulatni, hogy versenyeztek például, hogy ki ad többet a cigánynak. Mikor bocskorpista adott, a másik azt vágta, 10 pengővel mindig többet adok, mint te. Volt olyan éjszaka, amikor 5200 pengőt adtak a bandának. A prímás másnap házat vett rajta. Most itt a második a társaságból. Beszélt hát arról, hogy az élet mulandó, de most se állotta meg, hogy annyit legalább ki ne mondjon, hogy úgy éljetek, hogyha meghaltok, a lelkiismeret ne bántsa utolsó órátokat. A templom még üresebb lett ezentúl. Már 2 család állott a templom kapujában. A edző azt mondta, jelentse fel őket, és megbüntetteti. Hogy merné ezt a pap? De hogy véget vessen, összehívta egyszer magához a falu vezető embereit, és missziót tartott nekik. Emberek, a haza parancsolja, a törvény is rendeli, beszéljük meg hát. Hát, ha okosok mondanak. Ki tudja, hát, ha maguknak van igazuk. Mondják el őszintén, mit gondolnak hát erről az egykéről. Tiszteletes uram, mondták, ne kérdezzen ilyet. Mi köze magának ehhez? Emmán csak igazán a mi dolgunk? Kihal a nép, nézzenek körül. Ahol egy gyermek van, gyenge az a család. Tiszteletes uram, mink nem arra gondolunk, hogy sok éhes száj legyen a háznál, hanem arra, hogy azt az egyet, aki van, jó neveljük. Becsületes ember vagyok, uram. Én meggondolom, mit teszek. Én a gyermekemet szeretem. Mindent meg akarok adni neki, megölne a szégyen meg a bánat, ha nem tudnám annak az egynek megadni, ami neki kell. Ha egy huszársipkát kíván, azt veszek neki. Ha új ruhát, akkor azt. Ha valamit kíván, én meg akarom adni neki. De már 6-nak nem tudnám megadni. Lesülne az arcomról a bőr, ha én a gyerekemet kénytelen volni megrövidíteni, meg aztán... Mikor jön a nevelés? Én ezt az egy fiamat iskoláztatom? 4 gimnáziumot is adok neki? De már 6-nak hogy tudnék? Nem akarom, hogy egyik a másiknak a cselédje legyen. Tiszteletes uram, mondta a másik, kódus országot akarnak, vagy gazdag országot? 10-12 gyereket minden család tudna szaporítani, ha csak az kell. De mit csináljunk vele? Ellep bennünket a sok éhes ember. Ha van lelke az uraknak azt kívánni, hogy töménytelenre sokasodjon a világ? Hiszen munkanélküliekkel van tele, most is mind a város, itt a falvak is, ezréve hevernek a munkáskezek. Tudnak neki kenyeret adni? Tiszteletes uram, mondta a harmadik ember, kell gyerek az országnak? Hát vegye meg az ország a gyereket. Állítsanak fel kórházakat, intézeteket, dobolják ki, hogyha valaki a gyerekét beviszi, elvállalják, és az anyának pénzt adnak érte. Ne szégyenítsék el a lányokat, ha megesnek, hanem jutalmazzák. Adjanak egy szép egészséges gyerekét, nem mondok többet, csak 10 pengőt. Annyi gyereket kap az állam, amennyit akar. Úgy se tud a szegény ember egész télen egyebet csinálni. Tavasszal annyi gyereket visznek be, hogy azt se tudja az állam, mit csináljon vele. A pap lehajtotta a fejét. Itt olyan okossággal, életismerettel és elszántsággal találkozott össze, hogy gyengének érezte magát még arra is, hogy vitába bocsátkozzon.